egész hét végének ugye a témája az, hogy az apátiából, a levertségünkből hogyan tudnánk talpra állni, és a mostani előadásnak a témája Illés prófétának az apátiája és levertsége. Felolvasom Királyok könyvéből azt a részt, amelyik elmondja Illésnek ezt a nagyon szomorú, mély lelki állapotát. Amikor Akháb király elmondta Jezábelnek, a feleségének, mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és azt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és azt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felettelő út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Egy embert látunk magunk előtt, Istennek az emberét ráadásul, prófétát, talán az Ószövetség legnagyobb alakját. A hit nagy hőse volt Illés. És abban az időben élt, amikor Izrael legnehezebb hitbelileg a legsötétebb korszaka volt. A király, ugye Akháb, gonoszságával és bűneivel felülmúlta az addigi uralkodókat, kegyetlen, álnok, erőszakos, véreskezű volt, és olyan valaki, aki elfordult az Istentől. Ugye az Ószövetség világos tilalma ellenére, a mózesi törvények világos tilalma ellenére pogány nőt vett feleségül, Jezabelt, a szidoni hercegnőt, aki hozta magával a szidoni pogány bálványistenségek imádatát, a maga vallását. És Akház multikulturális lett, toleráns lett, és a felesége kedvéért bevezette a pogány bálványistenségek Baálnak, Aserának a kultuszát Izraelbe. Még templomokat is épített a tiszteletükre, mint ma Európában mecsetek épülnek, ugye? Szóval, és ezekben a templomokban Izrael népe is elment és tisztelte a bálványokat. Ez minden más bűnnél nagyobb volt, hiszen a 10 parancsolat legelső és legalapvetőbb törvényét rombolta le, amelyik szerint azt parancsolja Isten, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened rajta kívül. És Illés ebben a világban, ebben az időben élt, és mint Isten embere kemény prófétai szavakkal ítélte el a pogány szokásokat. Egy alkalommal pedig dűlőre akarta vinni a dolgot, hát aki elolvassa majd a történetet az Egy Királyok 19-ből, amit ajánlok is, az majd látja, nem akarom részletesen mondani. Tehát a lényeg az, hogy Isten ítéletre hívta a Bál papjait, hogy na döntsük már el végre, hogy ki az igaz Isten. És azt mondta: építsünk két oltárt, tegyük rá az áldozati állatot, de ne gyújtsuk meg, hanem akié az élő Isten, az majd a mennyből küld tüzet, és amelyik áldozatot meg elfogadja, onnan tudjuk, hogy ki az élő Isten. Na, a Bál papok hiába imádkoztak, az oltáron csak nem akart meggyulladni a tűz. Illés imádságára azonban tűz csapott le az égből, felemésztette az áldozati állatot, és akkor Illés azt mondta a népnek, akik ott álltak az isteni ítéletet nézni, hogy na most már látjátok, hogy az Izrael istene az élő Isten, a valóságos és egyedüli Isten. És akkor azt is parancsolta, hogy fogjátok meg ezeket a bálványimádókat, a bálpapokat, és öljétek meg őket. Hát itt kezdődik a történetünk, amit felolvastam. Amikor Jezabel a királynő megtudja ezt, akkor halálosan megfenyegeti Illést. Követet küld hozzá, és megüzeni, hogy meg fogja öletni. Illés pedig teljesen érthetetlen, vagy furcsa módon, aki addig olyan bátor volt, annyira bízott Istenben, egyszerre megrémül, félti az életét, elbújdosik. Pusztába megy, és testben, lélekben, összetörve, megfáradva, kétségbe esetten letelepszik, lefekszik egy fa alá, és kesereg azon, hogy jobb volna, semmi se sikerül, jobb volna nem is élnie. A halált kívánja, így mondja, hogy elég most már, uram, vedd el az életemet, meghalni kívánt. És Illés úgy áll itt előttünk, mint egy összeomlott, apátiába süllyedt, kiégett, depressziós, kimerült ember. Hogyan történhet meg ilyet, s mi egy Isten emberével? Hogyan juthatott ő, aki a hit magaslatai járt, ilyen mélységbe? Először azt szeretném elmondani, hogy, és nagyon a testvérek lelkére kötni, hogy figyeljünk arra, hogy a Biblia soha nem idealizálja még azokat sem, akik Isten legnagyobb emberei voltak. A Biblia nagyon őszinte könyv, a Biblia nem csak szépeket ír és mond, hanem a Biblia őszintén elmondja az Isten embereinek is a kudarcait, bukásait, nehézségeit. És az, hogy vannak ilyenek, azt jelenti, hogy nekünk is nyugodtan szembe lehet nézni a saját kudarcainkkal, a saját bukásainkkal, a saját elégtelenségünkkel, mert én nagyon veszélyesnek tartom, kedves testvérek, azt a kereszténység bizonyos formáiban elterjedt véleményt és képet, hogy egy keresztény embernek minden sikerül, egy keresztény ember az soha nem vétkezik, egy keresztény ember az tökéletes ember. Ilyenről a Bibliában szó sincs. Hát a világban se persze, de hogy ezt akarja valaki beadni, hogy a keresztény ember az majd tökéletesek, és majd szentek, és hibátlanok leszünk. Majd oda. Tehát a Biblia sohasem szépíti a dolgokat. Sohasem mondja az Isten embereiről sem azt, hogy szuperhősök voltak. Hogy írja Ézsaiás? Bizony elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkiválóbbak is. És ez még egy olyan nagy prófétával is megtörténik, mint amilyen Illés volt. Igen, így van ez. Mindegyikünk ismeri, talán érezzük is sokszor, hogy egyszer úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy nagyon közel van hozzánk Isten, megtapasztaljuk az erejét, a segítségét, Aztán jön egy nehézség, egy fenyegetés, belső vagy külső kísértés, gond, és mi kétségbe esünk, elcsüggedünk, és a hívő ember is lehet apátiába, kétségbeesésbe, sőt, depresszióba süllyedt ember. Ugye minket nem szokott azért életveszélyes fenyegetés érni, de azért sokszor érezzük magunkat fenyegetettnek. És ez a fenyegetés jöhet emberek részéről, kívülről, sokféle támadás ér minket az életben, nincsenek megelégedve velünk, és kétségbe esünk emiatt, hogy talán a munkánkat veszítjük el, hogy mi leszünk az elsők, akiket leépítenek majd és elbocsátanak, valaki megvádol minket, pletykát terjeszt rólunk, és megijedünk, hogy hát az emberek rossz véleménnyel lesznek rólunk, talán egy olyan körülmény van, amit már nagyon nehéz hordozni, egy családi nehézség, vagy betegség. Igen, jöhet a fenyegetés körülmények, vagy emberek oldaláról is, és a fájdalom és a csalódás minket is megragad, és nehogy me abba a tévedésbe essünk, hogy a hitem nem elég nagy. Hát persze, hogyan szoktuk énekelni, a hitem pedig, mint a változó hold. Igen, az is fázisai vannak. Tehát a fájdalom és a csalódás ma is okoz, a hívő emberben is okoz nehéz és kétségbe esett lelki állapotot. És Illés történetéből tulajdonképpen azt szeretnénk most megnézni még, hogy hogyan gyógyítja ki Isten ezt. Tehát az első, amit eddig nagyon jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez mindenkivel előfordulhat. Hogy a hitünk az tényleg megcsüggethet, az erőnk is, a lelkesedésünk is, vannak mély pontok, és ez, ha nem is azt mondom, hogy természetes, de ez van, és ezt meg kell tanulni elfogadni, de nem belemerülni, nem belesüllyedni, hanem meg kell tanulni kezelni. És azt látjuk most Illés történetében, hogy hogyan kezeli ezt Isten. Ugye mi a helyzet, hogy Illés testi lelki kimerültségében lefekszik egy bokor alá, és álomba merül. Az álomba menekül a problémái elől. És úgy megy az álomba, hogy titokban azt reméli, vagy nem is titokban, hiszen kimondja, hogy legjobb volna meghalni, és azt reméli, hogy többé fel se ébred. De hát Isten nem hagyja el az övéit, nem hagyja el az ő megfáradt, kiégett, depressziós prófétáját, hanem küld hozzá valakit. Ugye a Biblia szóhasználatával az, hogy egy angyal jelenik meg Illésnél, de hát ezt a Bibliából tudjuk, hogy az angyal az azt jelenti, hogy küldött. És az angyalok nagyon sokszor emberek. Emberek, akiket Isten elküld másokhoz, más embereknek az erősítésére. Nem tudhatjuk tehát, hogy milyen angyal volt az, akit Isten Illéshez küldött, de azt tudjuk, hogy mivel bízta meg őt az Isten, hogy milyen üzenetet hozott. Hát először is azt, hogy felébreszti Illést, enni és inni ad neki, és azután hagyja, hogy aludjon tovább. Pihenje jól ki magát, hiszen az alvás az testet, lelket erősít. Súlyos idegkimerülésbe szenvedőket ma is úgy gyógyítanak, hogy hetekig altatják őket. Az angyal aztán újra eljön, újra ad Illésnek enni és inni. És Ez azért van, mert Isten nagyon jól tudja azt, hogy Illésnek erre is szüksége van, a testének. Isten jól tudja, hiszen ő teremtette a testünket és a lelkünket, hogy a lelki gondoknak a megoldását sokszor a test megerősítésével kell kezdeni. Nekünk is azt mondja, hogy ha megfáradunk, aludj többet, ne hajszold magad, sétálj nagyokat, kapcsolódj ki, menj szabadságra, mert megfáradt testben, rossz fizikai állapotban nem lehet hatékonyan gyógyítani a lelket, és megfáradt testben nem lehet Istennek sem szolgálni. Tehát így küld, ha mi is megfáradunk, csak vegyük észre, így küld Isten hozzánk is angyalokat, hogy erősítsék a testünket. Talán egy családtagot, aki felajánlja a segítségét, hogy segítek neked a háztartásba. Vagy éppen ugye egy nagyszülőt, aki azt mondja, hogy vigyázok a gyerekekre, az unokákra, kapcsolódjatok már ki egy kicsit. Talán egy megértő munkatársat, aki látja és azt mondja, hogy te látom elönt téged a munka már magadon kívül, vagy segítek neked a munkádban, a feladatokban. Még olyan figyelmes főnök is van, aki ha látja a beosztottjának a kimerültségét, elzavarja, hogy na most légy szíves, vegyél ki 2 hét szabadságot. Ritka, mint a fehér holló, de hát előfordulhat. Tehát a másik dolog tehát az, hogy Isten, tehát az egyik, hogy fogadjuk el, hogy a diagnózist, hogy megfáradtunk. Ne próbáljuk tagadni. Ne próbáljuk csak azért is továbbvinni. Aztán fogadjuk el Isten gyógymódját, hogy Isten a lelkünk gyógyítását a testi erőnk regenerálásával kezdi el. Szükség van rá. De ez a feltétele. Ez a feltétele a lélek gyógyulásának is. De ugye ettől még nem gyógyul meg a lelkünk, nem szűnnek meg a lelki gondok, csak éppen mi fogjuk egy kicsit jobban bírni. Mert a lelkünket végül is mégsem az angyalok, hanem maga Isten gyógyítgatja. Az angyalok törődtek Illés testével, de végül is Illés gyógyulása, és ezt most nem olvastam fel, majd tovább tessék olvasni 1 Királyok 19 és következő. Ugye az Illés testi gyógyulása akkor lesz, amikor találkozik Istennel. De ahhoz, hogy találkozhasson Istennel, el kellett mennie az Isten hegyéhez, a Hóreb hegyhez. Ahhoz meg testi erő kellett. Tehát így függnek össze a dolgok. A Istennel való találkozás helyei, azok számunkra is sokszor adottak. A templom, az Isten tisztelet, a Bibliaóra, a gyülekezet, ezeken a helyeken vár és beszél hozzánk Isten. És nagyon sokszor pont ezekre a helyekre nincs energiánk elmenni. Egyszer gyülekezetünk egyik tagját látogattam, és aki ritkán járt templomba, és azt mondta, hogy hát azért nem jövök mostanában Isten tiszteletre, mert olyan rossz lelki állapotban vagyok. Hát ez nem nevetséges? Hát pont akkor kell, így van, pont akkor kell jönni. Ha bárkinek ilyen Illéshez hasonló testi-lelki fáradtsága van, fizikai fáradtsága, lelki depressziós motiváció hiánya fáradtsága, sötét érzése, nézen arra az Úrra, aki Isten, aki Jézus Krisztusnak is az Ura, és mondjuk azt, hogy éppen ezért kell most összeszednem az erőmet, talán tudatosan kipihennem magam, enni, inni, megerősíteni a testi erőmet, hogy el tudjak menni a templomba. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor pontosan itt kezdődik, és a testi megerősítés arra szolgál, hogy találkozhassunk az élő Istennel, és találkozhassunk és meghallhassuk az ő üzenetét. Azt mondhatjuk tehát, hogy Illés próféta hallatlanul mélyre került, de Isten nem hagyta el őt. A mélyre kerülésének az okai az félelem, bizonytalanság érzés, talán még az is, hogy rossz volt Illésnek az önértékelése, úgy érezte, hogy nem sikerül semmi, és onnantól kezdve aztán se borul be minden, mert olyanokat kezd el mondani Illés majd Isten színe előtt, amikor Isten megkérdezi, hát mit csinálsz itt, Illés? Hát bánkódom. Miért bánkódsz? Hát Izrael népe miatt. Mert hogy mindenki elhagyta az Urat. És én is hiába volt az, hogy megmutattad, Uram, hogy ki az igazi Isten. Mégis az életemre törnek. Mindenki a halálomat akarja. És érezzük talán, hogyha belegondolunk, hogy azért itt Illés már nagyon nem világosan látja a dolgokat. Dehogy akarja mindenki az ő halálát. Csak Jezabel akarja az ő halálát. Jó, ő a királynő, elég baj az, de hát nem. Dehogy maradt Illés egyedül. Majd később Isten mondja neki, hogy meghagytam még 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Bál előtt. 7000-en állnak mögötte. Aztán dehogy van az úgy, hogy senki nem hallgat Illésre. Dehogy nem hallgatnak Illésre. És végül is az a helyzet, hogy Illés csak hiszi magáról, hogy csőd tömeg, belemagyarázza magának, mindent rosszul lát, mindent negatívan lát, és ez viszi őt. Persze a depressziónak pontosan ez a tulajdonsága, hogy nem vagyunk képesek észrevenni a jót, hanem csak a rosszat vagyunk képesek. Bebeszéljük magunknak. És a végén ugye Illés kimondja, hogy én egy csődtömeg vagyok, nem vagyok jobb az atyáimnál. Hát miért hasonlítgatja össze magát Illés az atyáival? Mi köze ennek az a... Ennek az a köze, hogy Illésnek van egy hamis önképe. Isten pedig egyáltalán nem akarja, nem az atyák mércéjét teszi Illés elé. Ismerjük mi is, hogy hát mindenki jobb nálam. Én nem vagyok olyan jó nagymama, én nem vagyok olyan jó szakember, én nem vagyok olyan jó, mint XY más. Pedig Isten egészen másként lát minket. Mi mindnyájan egyéniségek, egyének vagyunk. Isten végképp nem hasonlítgat minket össze másokkal. Valamelyik régi rabbiról jegyezték fel, talán rabbi Sammájról, vagy mindegy, nem tudom pontosan, nem is ez a lényeg, aki azt mondta, hogy ha Isten előtt majd meg kell állnom, akkor Isten nem azt fogja megkérdezni tőlem, hogy miért nem voltál olyan, mint rabbi Akiba, hanem azt fogja megkérdezni, miért nem voltál rabbi Sammáj. És tőlünk is nem azt fogja megkérdezni, tőlem se fogja Isten biztos azt megkérdezni, hogy miért nem voltál olyan, mint Billy Graham, vagy ne legyek ilyen nagyképű, miért nem voltál olyan, mint Túróci Zoltán, vagy ez is egy nagyképűség. Senki nem ezt fogja kérdezni. Isten legalábbis nem, hanem azt fogja kérdezni, miért nem voltál Balica Iván? Én azért mást képzeltem rólad, vagy más dolgaim is volt, terveim is voltak, és te nem. Önmagunkat, és itt most olyan szót mondok, amit a világ szokott mondani, önmagunkat kell megvalósítani, felismerni azt, amit Isten ajándékba adott nekünk, a képességeinket, a karizmáinkat, felismerni azt, hogy Isten semmi olyat nem fog tőlünk várni, amit mi ne tudnánk megtenni, mert ő pontosan ismer bennünket, és azt mondani, hogy nem akarok én senki máshoz hasonlítani, én ahhoz akarok hasonlítani, ahogy Isten engem elképzelt. Tehát ne hasonlítgassuk össze magunkat másokkal. És végül még egy harmadik üzenete is van ennek, hogy nem szabad magunkra venni azt, amiről mi nem tehetünk. Ez Illés prófétánál úgy jött elő, hogy ő azt mondja, hogy sokat buzgolkodtam a seregek istenéért, de ez a nép elfordult az Úrtól. És ez hallatlanul bántotta a prófétát. Úgy érezte, hogy csődöt, kudarcot mondott a szolgálatába. Önmagát okolta érte. Pedig hát ugye az a helyzet, hogy Illés erről igazán nem tehetett. Ő hűségesen ellátta a szolgálatát, elmondta Isten üzenetét, aztán, hogy ki hogy döntött, az már az ő dolga volt. Nos, mi is vagyunk sokszor úgy, hogy olyan dolgokat veszünk magunkra, és olyan dolgokért okoljuk magunkat, amikre nem mi vagyunk a felelősek. Ugye sokszor van úgy, hogy nincs, alig van eredmény, egy hitből fakadó lépésünk, cselekedeteink, vagy akár egy évtizedes, vagy élető cselekedet sora mögött. Hányan kínozzák magukat, hogy a gyermekem nem jutott hitre, például. És magukat okolják érte. Elmondtad a gyermekednek? Úgy éltél előtte, hogy életed is tanúságot? Ha igen, akkor nem kell magadra venni a terhet. Mit is mond Pál apostol? Hogy Isten nem az eredményt kéri tőlünk számon. Mi eredményekbe gondolkozunk. Isten, mit mond Pál, hogy mi az, ami megkívántatik az Isten szolgáitól? A sáfároktól? Egyedül a hűség. Ha én megtettem azt, amit Isten rám bízott, akkor utána nyugodtan tegyem le, és ne vegyek magamra olyan terhet, amelyik nem az én terhem, amiért nem kell magamat okolni. Tehát látjuk, hogy Isten nagyon sokféle módon akarja kihozni Illést ebből a helyzetből, és végül ki is hozza. Van megfáradás, van elcsüggedés, testi, lelki megerősödés kell. És aláhúznám azt, hogy elfogadni, hogy igen, ilyen van, ez természetes, mert nem vagyunk tökéletesek. Ugyanúgy, ahogy a betegség is van a világon, a testünk is megbetegszik, az sem mindig tökéletes. Ugyanígy a lelkünkkel is lehet gond, és a hitünkkel is lehet gond. De akkor gondoskodjunk arról is, hogy gyógyuljunk. És Isten, és ezt is el szoktuk felejteni, nem szokott előjönni nagyon a keresztény gondolkodásban, hogy a gyógyuláshoz bizony talán ott kezdődik, hogy a testünket kell meggyógyítani, karban tartani, gondozni. Mert azért igaz az a régi görög filozófusoknak a mondása, hogy épp testben, épp lélek. Ha nem is teljesen igaz, de biztos, hogy az épp test hozzátartozik. És a harmadik, hogy keressük a találkozást, menjünk oda, ahol az Úr találkozni akar velünk, hogy végezhesse a mi munkánkat, illetve a gyógyulásunknak a munkáját. Kedves testvérek, ennyi. Nagyon sok mindent lehetne még beszélni, előhozni a megfáradással kapcsolatosan. Én ezeket a gondolatokat most továbbadom, aztán próbáljuk valamilyen módon élni velük. Köszönöm szépen a testvérek figyelmét.